hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin. Az infláció okozta sertéshús helyzetről beszélgetünk a következőkben Éder Tamással, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnökével. Buza Sándor műsora következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket! Egy KSH adat szerint 2022-ben az első háromnegyed évben a Vágóhidakon 3.357.000 sertést vágtak le, ami majdnem 7%-kal, 250.000 darabbal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Ebből aztán nagyon könnyen jön az egyenlőség jel, hogy ez azt jelenti, hogy az utóbbi időszakban csökkent Magyarországon a sertéshús fogyasztás. Így van-e, Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének alelnöke? Köszöntöm, Tamás!
Jó napot kívánok! Hát önmagában ebből az adatból azért nem következne az, hogy csökkent a sertéshús fogyasztás, ugyanis a magyar sertés ágazat az nagyon aktívan van benne az Európai Unió sertés ágazatában, és nagyon jelentős külkereskedelmi forgalom van export és import oldalon egyaránt. Az elmúlt években a külkereskedelmi forgalmat nézzük sertéshús vonatkozásában, akkor azt látjuk, hogy ilyen plusz-minusz 10-20 ezer tonnányi mérleg főösszeg alakult ki, tehát hogy volt, amikor 10-20 ezer tonnával többet exportáltunk, mint amennyit importáltunk, volt, amikor fordítva volt, az elmúlt néhány évben egy picit magasabb volt az exportunk, mint az importunk. Tehát önmagában az, hogy kevesebb disznót vágunk, ez nem feltétlenül jelenteni azt, hogy a fogyasztás csökkent, ugyanakkor az egész évre vetített adatok valószínűleg azt fogják valóban mutatni, hogy az előző évben némileg csökkent a sertéshús fogyasztás Magyarországon.
Lehet, hogy rosszul értettem, de úgy vettem ki a szavaival, mintha azt mondta volna, hogy az export tehát az export az nagyobb számot produkált, mint az import. Nem fordítva volt?
Az elmúlt években.
Értem.
A tavalyi éves adat ugye még nem áll rendelkezésre, nem tudom, de az elmúlt években rendszeresen plusz x ezer tonna, 10-15 ezer tonnával az exportunk magasabb volt sertéshúsból, mint az importunk. De aztán 3-4 évvel ezelőtt meg pont fordítva volt, úgyhogy Isten igazából nem tudok tendenciát e tekintetben.
De ezek az állapotok, ezek miért tudnak ilyen hektikusak lenni? Hiszen minden országnak van sertéstenyésztése, minden országnak megvan az a piac, ahova úgy gondolja, hogy kiviszem, megvan, ahonnan behozom. Ezt ennyire nehéz belőni?
Azt kell látni, hogy a sertéspiac az elmúlt 4-5 évben nagyon szélsőségesen hullámzóvá vált. Alapvetően emögött az afrikai sertéspest is az, ami okként megjeleníthető. Attól függően, hogy az afrikai sertéspest is éppen hol ütötte fel a fejét, attól függően a nemzetközi kereskedelemben jelentős változások történtek. Csak egy példát, hogy mondjak, most már 7 vagy 8 éve, vagy talán régebben volt, amikor az afrikai sertéspest is Magyarországon is megjelent, és ennek bizony az lett az eredménye, hogy az exportunknak közel harmadát jelentő távol-keleti piacokat egyik napról a másikra el kellett felejtenünk, ezek az országok ugyanis Magyarországra exporttilalmat hoztak párhuzamosan a pest is megjelenésével. Később, amikor Kínában is megjelent az afrikai sertéspest is, és Kína emiatt állományának, hát konzervatív becslések szerint is elveszítette úgy a harmadát, de lehet, hogy akár a 40%-át is, ebből fakadóan óriási import igénye lett, és elkezdte Európából is kiszívni a sertéshúst, ami megemelte úgy az élő sertés, mint a sertéshús árát, valamint megemelte Európa azon országaiból a Kínába történő szállítást, amely országok szállíthatnak Kínába.
Illetve
eredménye viszont az lett, hogy oda meg terep volt a magyar hús megjelenésének.
Pontosan, és ugye voltak olyan országok, amelyek eleve importra szorultak, és ez a Kína által elszívott mennyiség pedig ott hiátusként jelentkezett azokban az országokban.
Így van. Na és tehát a pest is sajnos újabb és újabb országokban jelent meg, újabb és újabb nemzetközi kereskedelmi problémát okozott. Két vagy két és fél évvel ezelőtt megjelent Németországban. Németország az egyik legnagyobb exportáló volt az Európai Unióból a távol-keletre. Akkor ő sem exportálhatott, az a mennyiség beragadt, az nyilván akkor nyomta egy darabig az európai piacot. Tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon szélsőséges hullámzás jellemezte úgy export-import tekintetében, mint ár tekintetében az európai sertéspiacot, és ennek természetesen hatása van a magyar külgazdasági mérlegre is.
De most minden eddigi számot félretéve az egyértelmű, hogy kevesebb sertéshúst fogyasztunk, mint korábban?
A tavalyi évben valószínűleg ez lesz a végső eredmény, igen, de az előző évekre ez nem volt igaz. A sertéshús fogyasztás nagyon érdekesen alakult, elnézést, vissza kell menni a 90-es évek elejéig. Tehát a 90-es évekig a magyar fogyasztónak a sertéshús volt a number one hús, és a 90-es években az akkor nagyobb mennyiségben és olcsóbban előállított baromfi bizony jelentős húspiacot vett el.
Léket ütött a sertésen.
Hát, tehát akkor az történt, hogy míg előtte a sertéshús egyfőre jutó fogyasztása meghaladta a 30 kg-ot, ez ott akkor néhány év alatt bizony leesett, és valahol 21-25 kg környékén állt meg, és ezzel párhuzamosan a baromfi lett az, amelyik több mint 30 kg-ot hozott egy-egy fogyasztó asztalára évente. És ezt a tendenciát, ezt valamikor ugye a 2010-es évek elejétől fordította meg ismét a sertéshús, szép lassan emelkedett a sertéshús fogyasztása Magyarországon, és a tavalyi év, vagy a tavalyi előtti évben gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy kiegyenlítődött a baromfi és a sertéshús fogyasztás. Hozzá kell tennem, hogy ez úgy igaz, egyfőrevetítve, hogy ebben benne vannak a húskészítmények is. Mert azért azt látni kell, hogy a sertéshúsból lényegesen nagyobb mennyiségben készülnek készítmények, kolbászok, szalámik, virslik, párizsik, mint baromfiból. Tehát friss húsból, baromfiból ma is többet fogyasztanak a magyar fogyasztók, de összességében, hogyha a hús mérleget nézem, akkor a sertéshús és a baromfihús fogyasztása az körülbelül kiegyenlítődött az elmúlt évek során.
És ez a tendencia, ez ön szerint fogja tartani magát? Tehát azért azt látjuk, hogy a baromfi hús az nagyon-nagyon jön föl, és egyre több húskészítményt készítenek baromfi húsból, illetve ha elmegyünk egy áruház polcain, körülnézünk, akkor látjuk, hogy majdnem most már ilyen 2-5-3-5 arányban vannak pulyka, csirke, illetőleg sertéshúsból készült készítmények.
Igen, a húskészítményeknél továbbra is azt lehet mondani, hogy kétharmad, vagy több mint kétharmad az alapvetően sertéshús alapú. A való igaz, a friss húsoknál ott a baromfi húsok szerepe nőtt. Ugye azt kell látni, hogy a baromfi hús hát egy olcsóbb fehérje forrás. Tudjuk jól, hogy a húsok között az a rangsor, hogy a legdrágább az a marhahús, abból nem is fogyasztunk egyébként átlagosan 4-5-6 kilónál többet itt Magyarországon. Ezt követi a sertéshús, amelyik azért drágább szokott lenni általában, mint a baromfi hús. Ebből ismétlem így összességében fogyasztunk most már közel 30 kg-ot, és valahol 30 kg környékén van a baromfi hús fogyasztásunk is.
Ünnepeltük malacsal az évbúcsúztatást, hiszen megjelent a reklámjuk, sok helyen lehetett látni, hogy ünnepeljünk malacsal.
Igen. Az igazság az, hogy a hónap utolsó, vagy az év utolsó hónapjára vonatkozó hivatalos adataink még nincsenek meg, úgyhogy nem tudom azt megmondani, hogy azon reményünk alátámasztódott-e, hogy annak ellenére, hogy nyilvánvalóan egy nehezebb évvége volt az emberek számára a tavalyi, mint a tavaly előtti, de ennek ellenére talán az ünnepekre azért ugyanúgy mindenki megvásárolta a szokásos mennyiséget sertéshúsból is, mint a korábbi években. Tehát nem tudom hivatalosan sajnos adatokkal alátámasztani, hogy ez megtörtént-e. Az egészen biztos, hogy az előző évnél nagyobb mennyiséget nem értékesítettünk az év végén. Talán az előző évi szintet el lehetett érni. Azért itt mindenki látja, hogy az élelmiszer fronton milyen jelentős áremelkedés ment végbe az elmúlt egy évben. Ennek nyilván hatása van a fogyasztókra, a fogyasztók pénztárcája sajnos nem tagadt olyan mértékben, mint amilyen mértékben az élelmiszerek ára emelkedett. Ebből adódóan valószínűleg a végeredmény az az lesz, amikor meglesznek az adataink, hogy a decemberi fogyasztás az az előző évnyi fogyasztásnál egy kicsit alacsonyabb volt.
És hát ugye ezek az állapotok sújtják azokat is, akik ebből élnek, hiszen a kormányzat most próbál nyújtani kis hentesboltoknak, üzleteknek valami fajta segítséget. Ez mennyit tud segíteni?
Hát ugye ez egy másik kérdés, vagyok meg őszintén, tehát azért a pici hentesek, itt is elsősorban a vidéki hentesekről van szó, hogyha jól értem, azok azért a teljes húsforgalomnak viszonylag kis százalékát bonyolítják le.
Illetőleg, hát pontos, bocsánat, ugye ők elképzelhető, hogy pont azokon a területeken dolgoznak és élnek, ahol egyébként pedig még dívik a disznóvágás szokás a házaknál.
Hát ez az egyik, de ez korábban is így volt. Tehát ebben a tekintetben az életük nem változott, sőt azt gondolom, hogy azért a sertésvágások száma is érdemben csökkent vidéken is, ezt lehet látni. Tehát ilyen szempontból az ő helyzetük még akár javulhatott is volna. A kiskereskedelem átalakulása azt gondolom, hogy nem állt le, és továbbra is kell azzal számolnunk, hogy a nagyméretű, koncentrált kiskereskedelmi láncok azok piacot nyernek. Az elmúlt évek ezt támasztották alá. És hát ez azt jelenti, hogy a friss hús egyre nagyobb arányát is a fogyasztók hát ezekben az üzletekben veszik meg, és nem mennek el a pici hentesekhez. Én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog egyébként, hogy próbáljuk ezeket a kisebb henteseket megmenteni, segíteni az ő tevékenységüket, de ez nem biztos, hogy azt a hosszú távú tendenciát, ami kialakult, azt megfékezné. Ugye itt amire még lehet hivatkozni az az, hogy ezek a kicsi hentesek az ársapkás beavatkozásnak valószínűleg a legnagyobb vesztesei közé tartoznak, hiszen a nagy forgalmú termékeik közül a csirkemell és a sertés comb, ugye a nyársapkás, és ezeknél az ársapkás termékeknél ők súlyos vesztességeket kénytelenek elkönyvelni az értékesítésnél, mert magasabb áron veszik, mint amennyire eladják. És ugye a pici henteseknél viszonylag kis számú egyéb termék van a polcokon, amelyeken az esetleges, az ársapkás termékeken esetlegesen keletkező veszteségüket kompenzálni tudnák. Tehát nincs mire átrakni azt a haszonkulcsot, pontosabban kevés olyan termék van, amire rá tudja rakni azt a haszonkulcsot, amit elvész, vagy elvisz az ársapka. Ezért is vannak most ezek a pici hentesek, talán még a többi kiskereskedelmi cégnél is nehezebb helyzetben.
Olyan számra rá tudok kérdezni, vagy rákérdezhetek, hogy mennyibe kerül egy kilogramm sertéshús előállítása ma?
Hát ez mondjuk egy nagyon nehéz dolog, ilyen szemben nem tudok, már csak azért is, mert a sertésnek ugye van jó néhány népszerű sertés hús része, a karaja, a lapocka, a comb, a tarja, és lehetne folytatni ezek.
Igen, csak ugye azért próbáltam meg...
Igen, azért... Értem, hogy pont csak ilyen nincsen. Tehát az élő sertés az, amit minden egyes vágó itt megvásárol. Az élő sertés ára az előző évben több mint 80%-kal növekedett, tehát ennyivel ad többet a vágóhíd az élő sertésért. Az ő önköltségei közül nagyon fontos más önköltség tényezők is drasztikusan növekedtek. Tudjuk jól, hogy az energiaköltségek nagyon jelentősen nőttek, és azért mindenki, aki így látott már sertésvágást, azt tudja, hogy ott bizony pörzsölés van, ott bizony utána aztán hűtés, fagyasztás van, tehát rengeteg energiaigényes lépés van egy ilyen vágási dologban. Tehát nagyon jelentős önköltség növekedés volt, amely önköltségek egyébként még nem épültek be teljesen a sertés árába, vagy sertés hús árába. Csak hogy fárasszam önöket konkrét adatokkal is. Ugye tudjuk jól, hogy az élelmiszer területén nagyon jelentős áremelkedés volt tavaly. Éves átlagban az infláció az valahol 26% körül lesz az élelmiszerek egészét tekintve, úgy, hogy az év végén, decemberben, akkor sajnos az élelmiszer infláció már 44,8%-os volt. Na most a sertés hús inflációja ez a 44,8-hoz képest nem érte el a 30-at. Tehát a sertéshús le van maradva, méghozzá pont azon tényezők miatt egyébként, amiről beszéltünk, hogy itt az afrikai sertéspest is még a tavalyi évben is drasztikusan befolyásolta a nemzetközi piacokat, emiatt a sertés ára nem tudott annyival emelkedni, mint amennyivel egyébként az önköltségek emelkedtek, és csak időben megcsúszva indult el a sertéshús esetében az az infláció kialakulás, mint ami az élelmiszerek egyéb csoportjaiban kialakult. Én értem, hogy ön egy exakt számot vár tőlem, egyébként...
De most már nem várok, mert megvilágosította, hogy ez egyszerűen kiszámolhatatlan, persze, csak egy picit lehetett...
És minden vágóhíd más és más elszámolási gyakorlattal bír. Máshogy osztja fel a költségeket, tehát azért ez nem egy egyszerű dolog.
Viszont akkor utolsó kérdésként azt kérdezem meg, hogy egyébként tudja biztosítani az ágazat a magyarországi sertés hús igényt? Tehát amennyit mi fogyasztani szeretnénk, azt tudja biztosítani?
Alapvetően igen, a magyar sertés termékpálya még az AM, a minisztérium jó egy évvel ezelőtti tanulmánya szerint is ilyen 94-5-6%-osan ellátottsági képessége képes, ami gyakorlatilag közel van a 100-hoz. Most, hogy egy picit azzal kell számolnunk, hogy a fogyasztás csökken a magasabb árak miatt, azt gondolom, hogy összességében ez nem okoz problémát. Az egy másik kérdés ismétem, hogy óriási külkereskedelmi forgalom van, adunk, veszünk, jön, megy, de hogyha most így hirtelen bezárnák az országot, és nem lenne külkereskedelem, akkor a biztonságos belső önellátás nem lenne veszélyben.
Buza Sándor vendége Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke volt itt a hétvégi menetrendben. A hírek után Olá Andrea ajánl néhány izgalmas olvasmányt.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.